Kedves hallgatóink, folytatjuk napindító műsorunkat, és ahogy felsoroltam már az első részben, hogy több helyen van Havasboldogasszony templom, de itt Budapesten is van, a Krisztina városban. Szeretettel köszöntöm most a telefonnál Fórián Szabó Pétert, akit arra kérünk, hogy meséljen egy kicsit erről a Krisztina városi templomról, kicsit a történetéről, a nagy eseményekről, amik itt történtek, híres embereknek esküvője, keresztelője, és egyáltalán hogy készül ma ez a templom a búcsú ünnepére?
Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Dicsértessék Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Hát ugye a Santa Maria Maggiore Bazilikáról már több szó esett. Annak a kegyképét hagyomány szerint Szent Lukács festette volna, de hát erről sok vita van. Az biztos, hogy jellegzetes ikonográfiája van ennek, a Mária áll egyenes tartású balkarján Jézussal. Szörnyedések vannak arról, hogy az 500-as évek végén, Nagy Szent Gergely pápa idején Rómában pest és járvány pusztított, és ezért körmenetben végigvitték a kegyképet a városon, és a járvány megszűnt. Innen ered az a hagyomány, hogy a Havas Boldogasszony kegyképeken a tüzanya segítő, gyógyító képességét tisztelik az emberek. És a Havas Boldogasszony ünnepeken a járványoktól való meggyógyulást szokás megköszönni, ünnepelni, vagy kérni a tűzanyától.
Ez mennyire aktuális? Bizony-bizony.
Bizony, ezért is tartottam fontosnak elmondani. Igen. A mi kegykép, a mi templomunk története, a Krisztina városi Havas Boldogasszony plébánia templom története, és egy ilyen gyógyító szűzanya kegyképhez kötődik. Ugyanez az ikonográfiájú kép, és el kell ismerni, hogy valóban számos csodás, ima meghallgatás, gyógyulás, gyerekszületés kapcsolódik ennek a kegyképnek a történetéhez is. Én azzal kezdeném, hogy ez a kegykép előbb lett készen, mint maga a templom. Az 1600-as évek végén, akkor a Krisztina területén, városnak ezen a területén szőlő művelés volt, és egy Franzin Péter nevű Olaszországból ide települt kéményseprő mesternek volt ott a szőlő birtokon, és akkor is pestis járvány volt. És ez a jámbor olasz mester fogadalmazta. Azt fogadta, hogyha megmenekül ő és a családja a betegségtől, akkor gyalogosan hazatalándok Olaszországba, Ri nevű szülőfalujába, ez Piemont tartomány, ott a Lago Maggiore tó közelében a svájci határ környékén, és onnan, és az ottani csodatevő, egyébként vérét is hullató bizony a kegyképről hazahoz egy másolatot, azért, mert ott rengeteg ima meghallgatás fűződött már hozzá. Így is történt, és a budai szőlőbirtokán, nem messze a mostani templomunk helyétől építetett egy kis fakápolnát ennek az új képnek, és ezt aztán vérkápolnának nevezték, azért, mert a régi kegyképen ilyen vérzés az a csoda is tartozik hozzá. Mind a két kegykép, az eredeti is, meg a miénk is, ezt az álló madonnát ábrázolja, aki egy körülbelül 8 éves fiút szoptat. Ez a szoptató madonna motívum szintén bizánci eredetű, és egy nagy pestis járvány miatt terjedt el Itáliában, így Réden is, az már 1350 környékén volt. Ez megint egy pestis járvány, ugye? És lásd csodát, a csodálatos gyógyulások és az ima meghallgatások itt Budán is folytatódtak. Ezt azt bizonyítja leginkább, hogy 15 év múlva már rengeteg zarándok jött az ország minden tájáról, hozták a csodálatos meggyógyulásokat tanúsító kis arany és ezüst fogadalmi ajándékaikat, amik olyan mennyiségben érkeztek, hogy nem fértek el a kecskét körül. Ezért ezekről kelyeket, szentségtartom monstranciákat öntöttek, és a ma látható kecskéknek a míves munkájú ötves kerete is ezekből készült. Aztán ezt egy nagy baleset. Tűz vészített ki a budai várban, fölrobbant a lőportorony, és a tűz átterjedt a fakápolnára, ami teljesen leégett. A kép, lássa újabb csodát, az viszont megmaradt, szinte sértetlenül. A budai városi tanács akkor elhatározta, hogy új kápolnát épített, de ez már kőből lesz, fatetővel, és a Budában élő szerzetes rendek meg egymással versenytek, hogy kikapja meg a kápolna lelkészti feladatait. Az új kápolnában a főoltáron kívül már két mellékoltár is épült, és följegyezték, hogy a kortárs évente mintegy 2500 személyiség mutattak be. Ami mind a hálás meggyógyult, vagy gyógyulni váló hívők kérésére történt.
Hát ez azt jelenti, bocsánat, hogyha így gyorsan számolok, hogy ez napi több szentmisét jelentett, ugye?
Hát ez azt jelenti, vasár és ünnepnapokon nem volt szabad misézni, mert akkor mindenkinek a saját templomába kellett menni, és ebből adódik, hogy köznapokon 10-15 hálaadó szentmisé is lehetett.
És azt lehet tudni, hogy a szertes rendek közül melyik rend kapta meg a kápolna lelki gondozását?
Arról vannak nyomok, hogy a kármeliták kapták meg, de aztán második József idején ugye felszüntették a kármelitákat, onnantól pedig ferencesek. De aztán 1750-ben, 51-ben Mária Terézia átutazóba fölfigyelt erre a kis kápolnára, megtudta a történetét, szerencsésen hazaért, ugye kéményseprők és a szerencse az ugye összejátszik, és ezért 24 aranyból alapítvány szervezett, és éli két misét kért ezért rendszeresen elmondani a kápolnában. Ez a császári adomány, ez egy új lendületet adott, mert mások is adakozni kezdtek, és egészen addig, hogy a kápolna környéke fejlődésnek indult. 12 évvel ezután a császárnő már azt javasolja, hogy a kápolna környékét tervezzék önálló külvárossá, ugye Buda alatt levő külvárossá, és hát igen rendőrtes formában el is indult, mert jól jött a várban dolgozó tisztviselőknek, hogy itt voltak lakhatási lehetőség. Aztán még 1757 14. Benedek pápa engedélyezte, hogy a vérkápolna fő ünnepe legyen ezentúl a havas boldogasszony ünnepe, és az ünnep 8-ára a megszokott föltételek mellett teljes búcsút engedélyezett. Ez a pápai engedmény mára is szól, ma is érvényben van, ma is, aki eljön hozzánk, teljes búcsút nyer. Aztán a budai tanácsi testület hálájából, meg a sok fenséges támogatásért, ezt az épülő új városlét Krisztina városnak nevezték el. Az uralkodó Mária Krisztina nevű lányáról. Ez azért tanúságos, mert arra is mutat rá, hogy tud a keresztény Mária tisztelet egy idő után akár egy városrész újjáépítésének is a motorja lenni. Nem érdekes?
De igen, nagyon érdekes, hogy végülis egy kegykép, és aztán utána mennyi minden fejlődés alakul ki belőle. Igen, igen.
Igen, motorja tud lenni egy egész városrész újjára, vagy alakulásának. Esetleg, hát aztán ez a kápolna nagyon szűknek bizonyult, aztán 1700-as évek végére elkészült egy új templom már a kápolna mellett. Ez a jelenlegi a falai, ma is ennek a jelenlegi Krisztinavárosi templomnak egy nagy része. És ezt aztán augusztus 5-én, 6-án egy kétnapos virasztással egybekötött ünneppel hatalmas teremóniával felszentelték, és hát ünnepélyes keretek között a kecsképet átvitték a kápolnából az új templomba. Ez a mai Krisztina városi templomunk, csak nem egészen a mai formájában, mert azután 1943 táján ez a templom is kicsinek bizonyult, és akkor egy építészeti bravúrral még egy kicsit megtoldották, úgyhogy ketté vágták, középre egy kereszthajót építettek be, és a szentély részt kecsképpel mindennel együtt hátrébb húzták. És hát ugye, mikor aztán a ferencesek egészen 1821-ig látták el a lelkészi tisztséget, ekkor viszont az esztergomi érseki főhatóság plébánia templomán nyilvánította ezt a Krisztina városi templomot, kijelölte a plébániához tartozó területet, ami hát óriási kiterjedésű volt, mert hát akkor gondoljuk el, hogy a számos budai plébánia még nem is létezett, tehát nem volt városmajor, meg nem volt arra kijebb sejtei a plébániát, nem voltak. Ez mind akkor, meg a Farkasrét környéke, meg minden, mind a Krisztina városi plébániához tartozott.
Hát ez akkor tényleg borzasztó nagy terület, igen, igen.
Borzasztó nagy egyházmegye volt, és annak az egyházmegye és plébánosunk, az első plébánosunk, ma is Jakab nevű atya volt, ő egy pozsonyi származású atya, aki egyébként Széchenyi Istvánnak volt a gyóntatója. Na most hát innen kezdődik az, hogy Széchenyi István erős kapcsolatban volt ezzel a plébános atyával, és valószínű ez megtudható az is, hogy azt kérték, hogy a Fejlen Kresztenciával való esküvője az itt legyen ebben a templomban, itt is volt. Sőt, aztán az első fiúkat is itt keresztelték. Aztán más híres emberek is esküdtek itt, többek között Szemmel és Ignác, vagy keresztelték, itt keresztelték Ötvös Lórádot, tehát sok híres embernek adott helyet. De az újkorban kevesen tudják, hogy az 50-es évek 56-ban ebben a templomban teljesített szolgálatot például Cigány György. Ő orgonált, sokat járt segíteni a templomban orgonált, vagy itt nőtt föl gyakorlatilag a Szentvei Janka vezette szkóla, és azokból számos híres ma élő zenész egyéniség, mondjuk a Tompkins Ének együttes tagjai itt teljesítettek templomi szolgálatot. Úgyhogy sok nagy emberünk van. Ma este egyébként, és ezt megismételném, hogy teljes búcsút nyerhet, aki ma eljön az esti búcsúi szemlésére, ami 4-8-kor kezdődik este 4-8-kor. Azért ilyen későn, mert ilyenkor el szoktak jönni, hogy celebrálni az esperes kérlet papjai a saját esti miséjük után, meg más vendégatyák is. És hát az ünnepi szónok András Halvi János szalézi tartományfélnök atya lesz, aki szintén gyerekkorát itt éltek közöttünk a Krisztina városi templomban.
Köszönöm szépen, hogy mindezt nekünk elmondta, és a kedves hallgatókat biztatjuk, hogy aki bír közlekedni, aki tud oda menni, érdemes akkor ma este 4-8-kor, ugye?
Igen, és hát én azért is nagyon fontosnak tartanám, mert ma ez a koronavírusos, a járványhelyzet nagyon hasonlít ez a Pest is.
Bizony.
Még azt is mondanám, hogy még azt is talán időszerű lenne, mi volna, ha körbelin még a szüzenetés képét ma is a városon. Nem tudom, hogy mit tolnának hozzá az emberek. Tehát ha ez nem is lehetséges, hát a segítő szüzenet segítségét minél többen kérjük, annál inkább reménykedhetünk az ima meghallgatásokban.
Így van. Nagyon szépen köszönjük Fórián Szabó Péternek, hogy elmondta ezeket nekünk, és nekünk viszont sajnos a műsoridőnk véges, úgyhogy most el kell búcsúznunk. Köszönöm, jó Isten áldja, dicsértességeiért. Mindörökké amen.
Havas Boldog asszony ünnepe van ma, aki teheti és eljut templomba, köszöntse Máriát. A kórházi ágyról, beteg ágyból is lehet Máriának mindent megmondani, hiszen Mária az, aki jelen van a mai világban, Medjugorjében is, minden egyes betegszobában, minden gyerek, felnőtt, keresztény ember életében.
Igen, és azt hiszem, hogy az emberek ilyenkor eszébe jutnak a különböző Mária kegyhelyek, és az a sok-sok szép régi emlék, ugye, kedves idősebb testvéreim, hogy mennyi szép régi emlék van egy-egy ilyen Mária zarándoklat, mennyire visszacseng még a fülünkbe a sok ének, és a szeretet, és a kedves zarándoktársak, és a szentmise, ez mind-mind-mind nagyon fontos élmény, és ahogy hallottuk most, ugye imént ebbe a riportba, hogy bizony Máriát kérni, és az ő segítségét kérni, nagyon-nagyon fontos.
Szerintem semmi probléma nem lenne, ha Fórián Szabó Péter gondolata megvalósulna, mert hogyha nevét nem mondjuk ki a Mária Rádióban, egy társaság, hogy is mondjam, nagyon szépen viselkedett Budapest utcáin az elmúlt hetekben, akkor egy Mária képet körbehordozni legalább kétszer annyit érne. Érdemes róla gondolkodni, és minden ötletet, minden elképzelést szeretettel várunk.
És most pedig elköszönünk a kedves hallgatóktól 2021. augusztus 5-én csütörtökön Havas Boldogasszony napján. Köszönjük szépen Káli Istvánnak, hogy itt volt velünk ma reggel, és szemben az üvegfal túloldalán tette a dolgát, és nagyon örülünk annak Ferenc atyával együtt. Ugye mondhatom, hogy itt vagyunk megint végre a stúdióban, még akkor is, hogyha nagyon meleg van.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!